a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindenket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk tanításképpen a Filippi levél második részéből, a negyedik verstől a tizedik versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajuljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk! Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy Úrnak hallhatunk téged. Valljuk, hogy téged illet a dicséret és a hódolat. Meghajtjuk a fejünket előtte. És különösképpen is azért magasztalunk, mert alázatos voltál. Lemondtál az isteni rangodról, hatalmadról. Megaláztad magad, és hozzám hasonló formát vettél fel. Köszönjük, hogy emberré lettél érettünk. És köszönjük, hogy ezzel megszentelted a mi ember sorsunkat. Köszönjük, hogy meghaltál értünk. És köszönjük azt, hogy feltámadtál, hogy mi veled együtt tudjunk élni. Mi is feltámadt emberként, új testben, te új emberként a te akaratod szerint. És egyszer majd a feltámadás után ott legyünk vele új testben, a mennyei örök életben is. Bűnbánattal valljuk meg, hogy éppen az alázatban bukunk el a legtöbbször. Kérünk szépen, hogy bocsáss meg, amikor önmagunknak élünk, a magunk akaratát keressük. És mindenben arra vagyunk tekintettel, hogy mi a jó nekünk. Ne most azt kérjük, azért könyörgünk, hogy ne a mi bűneink szerint ítélj bennünket, hanem kérjük szépen, hogy igéd által tisztíts meg minket. Tisztíts meg úgy, ahogyan megtisztítod a példázat szerint a szőlőt, töltött sok gyümölcsöt teremjen. Mi szeretnénk a lélek gyümölcseit teremni. Ezért kérünk, hogy szólj hozzánk, szentelj meg bennünket, és tégy minket a te engedelmes gyermekeidé. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Ige hirdetésre készülve a 172. dicséretünk egyetlen versét énekeljük el. 172. dicséretünk egyetlen versét, nem vagyunk mi magunké. Utána pedig menjenek ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletre. Például hallgassuk meg kérdezett, hogy egy Istenét, amiben a szó hozzánk, a Korintusi második levél, Korintusi második levél 5. részéből, a 11. verstől a 15. versig. Itt szól hozzánk Isten igéje. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelkiismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis rémületbe estünk, Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Egy mondatot emelek ki ebből az igéből. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Amen. Foglaljuk el meg. Kedves testvérek, ha valaki megtér, az első örvendetes érzése, hogy Krisztus az enyém. Krisztussal elérem a céljaimat. És gyakran tapasztalja, hogy kimondhatatlanul sokat segít a hit, eléri a céljait. Így mondom, csodákat él át a mindennapokban. Krisztus az enyém. A második élménye, amikor már mélyül a hitében, hogy én is Krisztusé vagyok. Krisztus a fő, ő rendelkezik velem. És ezért nekem, mint hívő embernek, Krisztus akaratát kell teljesítenem. Ez már sok áldozattal és felelősségvállalással jár. Odafigyeléssel, hogy mit akar velem Krisztus. Érezzük a kettő közötti különbséget. Az egyik, az első nagy élmény, hogy Krisztus az enyém, megsegít, megadja mindazt, amit kérek. A második élmény, hogy én is Krisztusé vagyok, és ezért alá kell rendelnem magam Krisztus akaratának. De a legnehezebb mégis a harmadik, amit így mond az ige, hogy egyszer csak felismeri a hívő ember, hogy nem élhetek önmagamnak. Ezt fogalmazza meg a Heidelbergi Kátink olyan szépen, hogy nem a magamé, hanem azért hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Az a keresztény emberek legnagyobb önbecsapása, amikor valaki keresztényként önmagának él. És azt teszi, amit jónak lát, úgy teszi, ahogy jónak látja azt. Mikor nem él önmagának egy hívő ember? Hadd mondjam erre például a tékozló fiújét. Ez a tékozó fiú elment otthonról, kikérte a vagyonát, és kicsapogó életet élt. Ekkor lehet azt mondani, hogy önmagának élt ez a fiatal ember. Nem csak azért élt önmagának, mert eltékozolta a vagyonát, mert hogy kicsapongó életet élt, hanem azért is, mert ott hagyta az atyai házat, és a saját kezébe vette az életét. És akkortól kezdve nem élt önmagának, amikortól kezdve hazament az atyai házba. Tehát nem azt jelenti, hogy valaki nem él önmagának, hogy attól kezdve rossz lesz az élete, dehogy lesz rossz. Éppen akkortól kezdve lett igazán jó a tékozló fiú élete is, amikor hazament az atyai házba. Amikor valaki már nem önmagának él, akkor megváltozik a hívő, a gondolkozásmódja. Nem azt tartja jónak, amit korán van. Istenre figyel, és azt tartja jónak, amit az igéből felismert. Mikor nem él önmagának egy hívő ember? Például akkor nem él önmagának, amikor már nem csak annak örül Krisztus ügyében, amit ő ért el, hanem annak is, amit a másik. Nem is olyan könnyű együtt örülni a másik sikerével. Látom azt, hogy a másik nagyobb kegyelmi ajándékokat kapott Istentől, mint én. Nagyobb lehetőségeket kapott. Nagyobb eszközöket kapott Istentől, mint én. És ezért jelentősebb dolgokat tud megvalósítani. Ha valaki ilyenkor még úgy gondolkozik, hogy az számít, hogy Krisztus az enyém, és én tudjam a legnagyobb dolgokat megvalósítani Krisztus segítségével, akkor irítség támad a lelkében. De ha eljutott oda, hogy nem önmagamnak élek, akkor tud örülni a másik örömének és sikerének. Nem lesz ellentünkkel. Nem kezdj el azt mondogatni, hogy várjunk ki a végét, hanem felhőtlen örülünk. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amit a gyászolók átélnek. Amíg valakinek a gyász mély sebe él a lelkében, addig igazán nem tud örülni a többiekkel együtt. És mond olyan mondatokat, amelyekből azt érzik a többiek, hogy savanyú a szörű. Nem tud együtt örülni velük. És ilyeneket mond, hogy majd ti is fogtok még gyászolni. De amikor valaki túljutott a gyásznak ezen az aktív szakaszán, akkor újra együtt tud örülni a családtagjaival. Én most nem a gyászolókról szeretnék beszélni, hanem a misszióról. De pontosan ugyanígy vagyunk. Meg kell tanulni együtt örülni a másikkal. És erre akkor vagyunk képesek, amikor egy hívő ember már nem él önmagának. Ennek egy érdekes példáját látjuk Pál apostolnak a Filippi beli levelében. Egy különös mondatot írtott Pál apostol. Azt írta, hogy néhányan irigységből versengésből hirdetik Krisztus evangéliumát. És hozzáteszi, hogy ezt azért művelik, hogy neki fájdalmat okozzanak. A Filippi levelet már börtönből írta. El sem tudjuk képzelni a helyzetet. A keresztény testvérek, Krisztusról prédikálnak, Pál is Krisztusról prédikál, a többiek is Krisztusról prédikálnak, és fölismeri Pál a Szentlélek adta bölcsességével, hogy azért prédikálnak, úgy prédikálnak, nagy erővel teszik a dolgokat, hogy fájdalmat okozzanak annak, aki amúgy is a börtönben van. Így írja szó szerint Pál apostol, hogy némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik Krisztust. Némelyek versengésből prédikálnak, nem tiszta lélekkel. Azt hívén, hogy fogságok nyomorúságait így megnövelik. És akkor elgondolkozik. És azt mondja, hogy miről is van szó? Itt vagyok egy lehetetlen helyzetben, börtönben vagyok. És én azzal foglalkozom, hogy ki miért prédikál. És azt mondja, hogy kicsit nehézkes a fogalmazás, mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármilyen módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztus hirdettetik. És én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Akkor tud valaki önmagáról lemondani, az önmaga jogairól, érdekeiről, amikor együtt örül a másikkal. Még az is lehet, hogy látja, mint ahogy Pál apostol látta, hogy a másiknak az az örömben nem teljesen tiszta. De mégis tud vele örülni. Tegnap este készülés közben nézegettem nem keresztény portálokat, nem keresztény oldalokat. És azt vettem észre, hogy elég sokan írogatnak arról, hogy meg kell tanulni önmagunknak élni. Számtalan példát sorolnak fel arra, hogy bemutassák, milyen előnye van, ha valaki mer önmagának élni. Milyen különbség van a keresztény és a nem keresztény gondolkozása mögött. A keresztény ember azt mondja, hogy nem önmagamnak kell élni, a világban pedig hozzáértő lelki gondozók, tanácsadók, pszichológusok azt mondják, hogy igenis kell önmagunknak élni. Nagy ellentmondás ez, nem? Hogy vagyunk ezzel? Persze lehetne mindjárt leíteni a másik oldalt és azt mondani, hogy hát, aki itt ettem, az így gondolkozik. De nem egészen erről van szó. Rosszul fejezik ki magukat, és érdemes ezen elgondolkozni mindjártnak. Mások elvárása szerint élni nem jó. Nem jó az, hogyha kimondva mások fogalmazzák meg, hogy milyen legyek. Milyen legyen a viselkedésem, milyen legyen a hajviseletem, hogyan öltözködjek, minek örüljek. Nem jó, hogyha állandóan mások akarnak átalakítani engem. Ebben az értelemben van bizonyos igazságuk azoknak a szakembereknek, akik azt mondják, hogy meg kell tanulni önmagunknak élni. Azaz függetlenné lenni mások elvárásától. Nem arra törekedni, hogy mások elvárásának eleget tegyék. Amikor valaki felszabadul attól, hogy mindig mások elvárásának akarjon megfelelni, akkor kezdi el igazán élni a saját életét. De ez nem azt jelenti, hogy Istennyel szemben is ugyanúgy kell viszonyulnia, mint ahogy egy másik emberhez. Mert Istennyel szemben viszont az az érvényes, hogy ne önmagamnak éljek, hanem Krisztusnak éljek. Egy felnőtt ember felszabadul attól, hogy mindig megfelelni akarjon másoknak, nem akar embereknek megfelelni, nem akar embereknek engedelmeskedni, de azt tudja, hogy Krisztusnak kell engedelmeskedni mindenek előtt. És felnőtt emberként meg akar maradni Krisztus gyermekének. Az a tapasztalatom, hogy igazán azt tud felnőtt emberként Krisztus gyermekévé lenni, aki megtanulta azt, hogy az emberekkel szemben önálló, az emberek nem pörgetik őt az ujjuk körül, szabadon meghozza döntéseit, és mint szabad ember képes arra, hogy alávesse magát Isten akaratának. Ne önmagának éljen, hanem lemondjon a maga érdekeiről, elvárásokról. Hogy tegyek fel egy kérdést? Az az állapot, amikor valaki eljut oda, hogy nem önmagának él, az jutalom vagy orvosság? Jutalom olyan értelemben, hogy én ezt nagyon sokszor hallottam adományozóktól, akik komoly adományokat adtak a gyülekezetnek, hogy én köszönöm, hogy tehettem. Ajándék az, hogy tehetünk valamit Krisztusért. Ajándék az, hogy valami az életünkből odaadhatunk Krisztusnak. Amikor valaki le tud mondani önmagáról, az bizonyos szempontból jutalom. De bizonyos szempontból orvosság is. Mert gyógyítja az önzésünket. Gyógyítja az aggodalmaskodásunkat. A sok-sok kétségbeesésünket, reménységünket. Az, hogy állandóan mindent a kezünkbe akarunk tartani. De sok család élete megy tönkre azért, hogy van ott valaki, aki mindent a kezébe akar tartani. Ha ez az illető ráébred arra, hogy ne önmagának éljen, akkor gyógyszer lesz ez a felismerés neki is, a családtagjainak is. Másokért élni, önmagamról lemondani, a jó út. Ez az az út, amelyiken a mennybe jutunk. Jézus Krisztus azt mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Ez a jó út. Jézus Krisztus mondta nekünk. Jézus Krisztus, aki sokkal többet adott már korábban nekünk. Meghalt értünk, feltámadt értünk, hogy nekünk üdvösséget adhasson. Őróla mondható el maradéktalanul, hogy nem önmagának élt. János evangélista írja le, hogy a halála előtti napokban jöttek görögök. Oda mentek Filiphez, és azt mondták neki, hogy Uram, látni szeretnénk Jézust. Akkor Filip oda vezette őket Jézushoz. És Jézus ezeknek a görögöknek arról beszélt, hogy ha a gabona mag el nem hal, akkor csak egy maga marad. De ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Nem él önmagának. Elhal. Kalász tesz belőle. És sok gyümölcsöt terem. Ugyanez történik a hívő emberrel is. Ezt az a Jézus Krisztus mondta, akinek az életében ez maradéktalanul megvalósult. Nagy csütörtökön, nagy pénteken elfogták, és valóban beteljesedett az életében, hogy a gabona mag elhalt. De az ő halálának az érdeméből új élet született. Nem csak olyan értelemben, hogy Jézus feltámadt, hanem olyan értelemben is, hogy bennünk is új élet született. Krisztussal együtt mi is feltámadhatunk, vele együtt örökké élhetünk, és üdvösségünk lehet. Aki az Úrnak él, azt az Úr érteti. Mindenkinek az életében vannak nehézségek. Van, akinek az életében vannak szakmai nehézségek. Van, akinek az életében családi nehézségek vannak. Konfliktusa van valamelyik családtagjával. Valakinek a munkahelyét érik nagy kihívások, aminek nem tud megfelelni. Leépíti. Nagyon sok példát sorolhatnék erre. Van, akinek elviselhetetlen a szomszéda, és nagyon sokat szenved egy ilyen embertől. De az bátran mondhatom, hogy aki ezen külső körülmények közepette, lemond önmagáról, Krisztusnak él. Képes arra, hogy az óemberét megöldökölje. Akkor azt az embert az Úr érteti. Aki az Úrnak él, azt az Úr érteti. Miből látják az ismerősök, barátok, hogy te már nem önmagadnak élsz? Olvastam egy érdekes gondolatot, hagyd hozzam ide a testvérekhez. Amikor valaki nem önmagának él, akkor az a nagy felismerése, hogy nem a magamé vagyok, hanem Krisztusé. Krisztus rendelkezett velem. Krisztus emberré lett értem, megváltott engem, és ezért nekem Krisztus arcú keresztjénné kell lenni. Én a Krisztusé vagyok. A második felismerése az, hogy az az ember is Krisztusé, aki engem most bánt. Aki a számomra kihívást jelent. Ő érte is meghalt Krisztus. Ő érte is vérezett a kereszten. Az ő bűneit is elvette, azokat a bűneit is megbocsátotta, amelyekkel nekem fájdalmat okozott, és amelyeknek a hegei még ott élnek a szívemben. Akkor a hívő ember arra a felismerésre jut, hogy én a Krisztusé vagyok, a másik ember is a Krisztusé, és ezért én többet nem élhetek önmagamnak. Minden embert Isten arra hív, hogy váljék szabadon az ő gyermekeiből, az ő gyermekévé, és egészen neki tudjon szolgálni. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy a megtért ember első felismerése, hogy Krisztus az enyém, Krisztussal elérem a céljaimat, Krisztussal győzedelmeskedni fog. A második felismerése, hogy én Krisztusé vagyok, és Krisztusért megtagadom önmagamat, lemondom bizonyos jogaimról. De jó lenne, ha mind többen eljutnánk addig, amiről Pál apostol így beszél a korintusi levélben. Második levél 5. rész 15. verse. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Könnyű megjegyezni ezt az igeverset, a tegnapi ige volt. Nézzük meg otthon, érdemes megtanulni mindjártunknak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmagunknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy most megkérdezel az ige hirdetésben mindnyájunkat, hogy minek és kinek élünk. Kérünk szépen segíts, hogy egyenként itt az imádság csendjében felelni tudjunk erre a kérdésre. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért, és különösen is azokért, akik abban a félelemben élnek, hogy közel kerültek a koronavírushoz. Kérünk szépen, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Kérünk, hogy te őrizd meg a bajban lévőket, a veszélyeztetetteket, az időseket a járványtól. És kérünk szépen, segíts meg az orvosokat, az ápolókat, akik hegy kell, hogy álljanak a kórházakban. Őrizd meg őket ebben a nehéz helyzetben, és adj erőt a számukra a gyógyító szolgálathoz. Így könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, országunk vezetőjét, hogy adj bölcsességet a számukra, hogy akaratod szerint a jó útra, a jó úton irányítsák az országot. És így könyörgünk hozzá a hitoktatásért, a konfirmációi előkészítését, és könyörgünk azért, hogy segítsd a fiatalokat, hogy mind többen téged kövessenek, hívő emberré legyenek, az utaidon járjanak. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg bennünket, Úr Jézus, Szent fiad érdeményét. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerintelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.